Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai Isten tiszteletünk igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Sámuel második könyve 12. fejezetében, az első verstől a 15-ig a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkező vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Dávid Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog feleségeddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágánál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az ószövetségi történetek Dávid királyhoz kapcsolódó eseményei közül a következményét halljuk annak a gonosz tettnek, amit Dávid elkövetett. Jól ismert a történet, hogy hogyan próbálja meg hazugságok sorával, s végül a gyilkosság eszközéhez fordulva eltusolni cselekedetét Dávid, az, hogy magához vette, hogy elcsábította egyik fő tisztjének, Úriásnak a feleségét. És amikor megtörténik ez a cselekedet, amikor Dávid úgy gondolja, hogy mindent megtett, hogy ne kerüljön napvilágra gonoszsága, akkor indul el ez a most fölolvasott részlet a Bibliában. Akkor kezdődik el ez a történet ezzel a mondattal, az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Hihetetlen jól felépített történet. Hihetetlenül jól fölépített Nátán beszéde tulajdonképpen Dáviddal mondatja ki az ítéletet a példa történetbeli végtelenül kapzsi és gonosz gazdag ember felett, aki aztán kiderül a nátáni példázatban őt magát, Dávidot jelenti. Amikor azt mondja, hogy 4-szeresen kellene csak visszaadnia, amit elvett a szegény embertől, ezzel Dávid tulajdonképpen a mózesi törvényre hivatkozik, ami pontosan meghatározza a jogtalanul eltulajdonított állatnak az ellenértékét, hogyha kiderül a turpisság, a lopás. de féktelen indulatában, fölmérve, hogy micsoda érzelmi, milyen sokkal mélyebb húrokon szólal meg ez a történet, és milyen nagy veszteséget okoz ez a látszólagos apróság, így kiállt föl Dávid nagy haragjában, az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. Nem elég a mózesi törvény négyszeres visszafizetése, ez vért, ez életet kíván, mert életet oltott ki, mert súlyos, mert az égre kiállt. És Dávid észre sem veszi nagy haragjában, hogy a nátáni példázat gazdag embere, akiről kimondja az ítéletet, igazában ő maga. Azzal a cselekedetével, amit tett, azzal, amit elkövetett, amit megpróbált elrejteni ember és az Isten elől. Ebbe a helyzetbe csöppenünk bele Sámuel második könyve 12. fejezetének most fölolvasott igéjével. Ebben a helyzetben találjuk magunkat, és így látjuk magunk előtt Dávidot, amint úgy gondolja, hogy már minden rendben van, már minden elsimult, és látjuk, hogy teljes fordulatot vesz a történet, teljes fordulatot vesz Dávid, és a királyból, Izrael nagy urából, a hódítóból, aki úgy tűnik mindent megtehet, és minden az övé, egy gyötrődő, bűnbánatért és kegyelemért imádkozó bűnös lesz. Azzá válik, így látjuk őt. Akiket Isten elhívott, azokat igazzá tette. Így szólnak ezeknek a mostani vasárnapoknak összefoglaló gondolatai, és valóban ez a mondat önmagában, teológiailag, biblikusan igaz. Akit Isten elhívott, akit megszólított, aki elindult az ő hívása nyomán, az az igazságnak már egy olyan birtokában van, ami pontosan lát, pontosan tud jót és rosszat, bűnt és kegyelmet, halált és életet az evangélium világosságával. De ez az elhívás, és az Isten igazságának a megismerése, és ebbe a csapdába nagyon sokan beleesnek, hogy elhiszik, nem tesz tökéletessé. Nem tesz újból és újból változtatásra szükségessé kiáltó emberré, nem tesz egy perfekt, kész, lezárt, tökéletes szenté. Akiket Isten elhívott, azokat igazzá tette, igazságát odaadta nekik. De ezért hívja föl a figyelmet ez a mai vasárnap, mindig, még így is, mindig kegyelemre szorulunk. És ilyen tekintetben Dávid figurája emblematikus figura. Hiszen a zsidóság számára, sőt az üdvösség történet számára Dávid egy kiemelkedő ember. Nem csak egy történelmi alak, akinek sikerült megteremtenie azt, amire annyira vágyódott a választott nép, hogy a törzsszövetség laza korszakából, a bírák időszakából, Saul kezdetleges királyi próbálkozásaiból végül is birodalmat építsen. Nem csak történelmi nagysága jelentős, hanem abban is, hogy Dávid háza a Messiás háza. Hogy Dávid király tulajdonképpen reprezentálja azt a vonalat, aminek a végén egyszer valamikor a váradalmak beteljesülésekor megérkezik a világba a Messiás. És amikor elindulnak azon a bizonyos népszámlálási alkalommal a Dávid városába, Betlehembe, József és Mária, ott ér célba ez a bizonyos dávidi vonal. Hogy mondhatnánk Dávidról, hogy jelentéktelen figura? Hogy írhatnánk le a jelentőségét az Ótestamentumban? Emblematikus alak. A Messiás királyi, uralkodói képének a figurája, a megtestesítője. Az, aki erős kézzel fogja és jó úton tartja megváltott népét. Az őskép, az archetípus Dávid király. És egy őrületes bűnbe esik. Egy fantasztikus vétket követ el, és megpróbál mindent elsikálni, megpróbál elsumákolni, megpróbálja meg nem történté tenni a környezete számára azt a bizonyos cselekedetet, amit az előző fejezetben olvashatunk, hogy elcsábítja Úriás feleségét, és Úriást magát pedig tulajdonképpen az ellenség kardja, stratégiai végiggondolás által meggyilkoltatja, hogy ne derüljön ki, mi történt. Egy emblematikus figura, a Messiás király archetípusa, Izrael királya, és úgy elbukik, akkorát bukik, hogy az valami félelmetes. emberi indulata, emberi bűne fölül emelkedik az Istenhez kötöttségén, fölül emelkedik kiválasztottságán, fölül emelkedik elhivatottságán, és nem marad más ott a királyi palota teraszán, amikor letekint a szomszédra, mint egy bűn által legyőzött, megkísértett és elbukott, de kegyelemre szoruló bűnös. Ott nincs Dávid király, ott nincs emblematikus figura, ott nincs a messiás király archetípusa, ott csak egy iszonyatos bukás van, és annak minden következménye. Így áll előttünk Dávid király, és Sámuel második könyvének írója részletesen leírja azt a folyamatot, amivel megpróbálja Dávid eltitkolni az ő bűnét. Tulajdonképpen ez a történet, minthogyha kifejtése lenne annak, amit a réges-régi ősi bibliai iratok a teremtés történetben így írnak meg, Ádám elrejtőzött az Édenben az Úr előtt, mert tudta, hogy rosszat tett, és az Úr megkérdezte, Ádám, hol vagy? És ennek az elrejtőzködésnek mindenféle emberi fondorlatát és taktikáját mutatja meg az előző fejezet, hogy a bűn, az elkövetett bűn, a nyilvánvaló bűn hogyan próbálkozik az ember szívében, hogy maga elé vonja az embert, hogy falat építsen maga köré, hogy nehogy kiderüljön. A próbálkozások sora, és végül ez az aljasul elkövetett, alattomos gyilkosság az, ami Dávid számára a megoldást jelenti. Feltehetjük mi is a kérdést, akár a nátáni parabolának a kérdését, mit érdemel ez az ember, ez a gazdag, vagy akár az általunk pontosan ismert történetnek a kérdését a végkifejlet után, mi lenne a sorsa, mit tennél? Mit tennél, ha Úriás az apád lenne, vagy a fiad? Mit tennél, hogyha Betsabé a leányod lenne? Mit tennél? És valószínűleg a fantasztikus indulatnak, a haragnak, a gyűlöletnek a szavai csapnának föl a lélekben, és ezek jönnének elő belőlünk. A bűnös felé való kommunikáció az első szinten valószínűleg a bosszúnak, a haragnak, a gyűlöletnek a hangján szólalna meg, és utána is csak a jogos ítéletnek a hangján tudna tovább folytatódni. És emberi természetünknek, a rendnek, a világban való rend tartásnak az indítatásából és intenciójából valószínűleg ez nem is elítélendő és elítélhető. Mert ilyenek vagyunk, és a bűn következményét valahogy tartanunk, fognunk kell magunk körül a világban. De itt valami egészen különleges dolgot látunk. Az Isten is kommunikálni kezd a bűnössel. És ezért hihetetlenül fontos a nagyon-nagyon sok szempont mellett, amit ez a történet és annak megoldása fölvet, hogy most ezt a szempontot vegyük előre, és ezt lássuk meg ezen a mai vasárnapon, ezt a látszólag jelentéktelen mondatot, amivel bevezeti a történet írója ezt a most felolvasott textust. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az Isten kommunikál a bűnössel. Az Isten megszólítja még azt is, aki a legnagyobb mélységbe került. Az Isten követet küld ahhoz is, aki a legnagyobb távolságba sodródott tőle. És ez az egyetlen mondat, bár még csak az iszonyatos bűnt látjuk, és aztán Nátánnak az Isten üzenete közvetítésében csak a hihetetlenül kemény ítéletet tudjuk, de ebben az egyetlen mondatban, amúgy ószövetségi módon, amúgy homályosan, de már ott benne rejtőzve, valamiféle evangéliumi üzenet csendül meg. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az Isten kezdeni akar valamit a bűnössel. Az Isten kommunikálni akar a bűnössel, kapcsolatba akar kerülni a bűnében levő emberrel. Nem a bosszú hangján, nem a gyűlölet hangján, hanem itt valami egészen más hangot, és aztán a dávidi vonalon az üdvösség történetét figyelve, egy egészen más megoldást kínálva érkezik az emberhez. Hogyha az Isten az ő elhívottjait igazzá teszi, és ezeknek az igazzá tett embereknek, nekünk, a Krisztus gyülekezetének azt mondja, hogy minden nap kegyelemre szorultok, ezt hozza, ezt erősíti számunkra ennek az igének az alapüzenete. Az Isten minden nap kommunikálni, beszélni, kapcsolatban lenni velünk, ez az ő szándéka. Ez az ő akarata. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Kapcsolatot keres a bűnössel, hogy a bűn ne folytatódjon tovább, hogy ne hatalmasodjon el. hogy a bűn lássa annak valóságát és annak következményét. De hogy a bűnös lássa azt is, hogy ennek a kommunikációnak van egy kegyelmi oldala is. Hiszen megint csak egy nagyon halvány proto-evangéliumot, ős evangéliumot elmond Nátán, nem halsz meg. És ez már elég, hogy megértsd belőle az Isten kegyelmét. Az Isten kommunikálni akar a bűnössel. Kapcsolatot keres azzal is, aki már szinte úgy gondolhatja, hogy ő vele talán már nem foglalkozik senki, mert nem tudják, mit tett. Vagy ő olyan távol van az Istentől, hogy már onnan nincs visszaút. Vagy olyan mélységben van, hogy onnan már nem lehet fölemelkedni. Ez a mai nap evangéliuma, az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, hogy szóljon hozzá, hogy megálljon a további elhatalmasodása a bűnnek, hogy lássa, hogy mi a bűn maga valójában, és az Isten igazsága, és hogy lássa azt is, hogy ez az ítélet nem a végítélet, hanem a kegyelem valahogy majd előbújik, majd búvó pataként valahol megjelenik, majd valahol mélyen elvetett magként kicsírázik, és terebélyes fává lesz. Az Isten keresi a kapcsolatot a bűnös emberrel. És szól Dávidhoz, hogy megállt parancsoljon a további bűnnek. Mert hiszen látjuk, hogy Dávid úgy gondolhatja, hogy már minden rendben van. Már senki nem tudja azt, hogy mi történt. A hettita Úriás a csata hevében meghalt, mai szóval mondva hősi halált halt. És még talán szép cselekedet is, hogy a hős katona özvegyét a király magához emeli. Micsoda irónia, micsoda hihetetlen hazugság. És Dávid úgy gondolja, hogy ezzel majd ő tovább élhet. És az Isten megállt parancsol. Megállt parancsol és elküldi Nátánt. És azt mondja Dávidnak, hogy állj meg, szembesülj azzal, amit tettél. És ne gondold, hogy holnap a következő hazugságot is hozzáteheted az előzőhöz. És ne gondold, hogy más irányban is elindíthatod ezt a lavinát, mert egyszer maga alá fog temetni. Az Isten kapcsolatot keres a bűnös emberrel, figyelmezteti, óvja, hirdeti neki igéjét, hirdeti neki törvényét és akaratát, hogy megállt parancsoljon, hogy egyáltalán tudja az ember azt, hogy valaki látja az ő lelkét, valaki látja az ő életét. És ez nem más, mint az életet adó, kegyelmes, teremtő Isten, aki azt akarja, hogy a bűn áradata egyszer véget érjen, egyszer megálljon, egyszer el tudja varni az ember az elvaratlan szálakat, és hogy a bukás ne legyen végzetes. Ez az első csodálatos üzenete a mai evangéliumnak. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, hogy keresi az Isten a bűnöst, hogy megállt parancsoljon, hogy észrevétesse vele, hogy rossz, amit az ő akarata ellen tesz. Nem tilalomfák erdejét akarja ültetni az ember elé, hanem az igaz úton akarja tartani. És szól Dávidhoz, szól a bűnöshöz, keresi a kapcsolatot a bűnössel, és el akarja mondani neki, hogy ennek következménye lesz. Hogy úgy élj, úgy figyelj az életedre, úgy fondd az életed fonalát, úgy járd az életed útját, hogyha letérsz az én utamról, hogyha eltérsz az én zsinór mértékemtől, akkor annak következménye van. És ez nem az Isten bosszúja. És hogyha megnézzük Dávid óta az összes történetet, az egész világot, a mi történetünket, Istennek nem kell külön közbelépnie, külön katasztrófákat bocsátani, természeti vagy humanitárius katasztrófákat bocsátani a világra, hogy az ember szembesüljön saját bűnével. A bűneink következményének vagyunk kiszolgáltatva. Saját magunk termeljük. Saját magunk hozzuk elő a büntetést. Nem kell az Istennek külön közbelépnie. De figyelmeztet, hogy ez ne legyen így tovább. Figyelmeztet, hogy meg lesz a következménye, mint ahogy itt Nátánnak a figyelmeztető prédikációjában is ott van. Ez nem marad büntetlenül. A bűnnek következménye lesz. És ez nem fenyegetés, ez nem riogatás, ez nem az Úristennek, s aztán később az Isten népének, az egyháznak a lelki terrorja az övéi fölött, hogyha ezt csinálod, akkor az lesz. Élettapasztalat. Hogy a bűn hogy bosszulja meg önmagát a saját életünkben és a környezetünk életében. Az Isten csak fölhívja erre a figyelmet. Ember, vigyázz! Ne lépj tovább ezen az úton! Állj meg! Ne ránsd magadra az összes következményét, ami jön és ami árad, ami lavinaként maga alá temet. Ne! Mert szeretlek. Mert nem akarom, hogy belehaj. Nem akarom, hogy belepusztulj, hogy ezt a csodálatos világot tönkreted, hogy az emberi kapcsolatoknak a csodáit tönkreted, hogy ne éld át mindazt a szépet és jót, amit neked adtam a másik emberben, a világban, a közösségben, a tehetségedben, a munkádban, mindenben, ami az emberi. Az Isten ezért szól. És ezért evangélium az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, mert tudjuk, hozzánk is küldi az övéit, hozzánk is küldi az ő szavát, mert ő kommunikál, ő kapcsolatot keres a bűnös emberrel. Még a bűnben is. Még a mélységes mélyből is, ahonnan van hova kiáltanunk, ahogyan énekeltük, még ott is. És hogyha protoevangéliumról, ős evangéliumról, ószövetség homályába burkolózó jó hírről szóltam, és ezt mondtam, ezt a minőséget adtam ennek a mondatnak, az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, és aztán azt a mondatot, ami Nátán szájából hangzik, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg, akkor teljesítsük ki a végéig, a teljességéig, a tökéletességéig az Isten bűnös emberrel való kommunikációját és kapcsolatkeresését. Pontosan ennek a dávidi vonalnak a végén, a Betlehemben megszületett kisdedben, Jézus Krisztusban. Hogyha nem lenne világos, hogyha nem hinnénk el, hogy fontos az Istennek, hogy magunkba szálljunk, hogy változtassunk az életünkön, hogy emelkedjünk felül a bűneinken, hogy valahogy történjék megtérés és megújulás. Ha nem hinnénk el a szavát, a kommunikációt, a sokszor ma már agyon csépeltnek itt ígéreteket és mondatokat, hiszen zsong a fejünk az információtól és a szótól, akkor csak egy dolog felé kell tekintenünk, és nem kell egy szó sem, hanem csak a Golgotai kereszt és az azon szenvedő Krisztus. Az értünk szenvedő Krisztus. És ez magában foglal minden szót. Ez magában hordoz minden kegyelmi igét, hogy ő halálosan szeret bennünket. Hogy ő föláldozza magát a mi vétkeinkért. Hogy vegyük már észre végre, hogy nem kell rejtegetnünk bűneinket, és hogyha odaállunk vele az Isten színe elé, és elhordozzuk keresztként annak következményét, fölhangzik az ige, ami a megváltó, a hozzánk küldött Krisztus ősképében, Nátánban már így fogalmazódik. Nem halsz meg. Sőt, ami Jézusban így nyer teljességet, aki hisz, annak örök élete van. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe után 11. vasárnapon, mikor a bennünket elhívó és igazzá tevő Isten szeretetét ünnepeljük, és amikor figyelmeztetőleg ér bennünket a mondat, mindig kegyelemre szorulunk, maradjon meg bennünk így, ez a sok kemény ítéletet, sok terhet hordozó ige, maradjon meg így az első mondatával. Az Úr mégis elküldte Dávidhoz Nátánt. Az Úr mégis elküldte a világhoz szent fiát. Az Úr ma is mégis megszólít bennünket, akkor is, hogyha lehet, hogy terheinkkel, bűneinkkel, kétségeinkkel, távolságtartásainkkal jöttünk ide, vagy bármit hordozunk a mi szívünkben. Mégis megszólít, hogy ember, állj meg, vedd észre, amikor a bűn bűn, és lásd meg a megtérés útját. A legtökéletesebb kommunikációban, az Isten világgal való legtökéletesebb kapcsolatában, az értünk szenvedő, megváltó Jézus Krisztusban. Krisztus népe, így figyelj rá, így tekints önmagadra, így állj leplezetlenül az Isten színe elé, hogy megítélhesse mindazt, ami rossz, ami halott, ami terméketlen, így tudjon újat teremteni benned, bennem és mindannyiunkban. Minden nap kegyelemre szorulunk. De ő a mindennapi Dávidokhoz minden nap küldi Nátánjait, hogy halljuk kegyelme szavát, hogy lássuk végtelen szeretetét, és hogy megtérés, megújulás legyen bűnös életünk minden napja. Megtérés az igazságra, a tisztaságra, a Krisztusban való örömre, végezetül az örök életre. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy bűnösökként is színed elé állhatunk. És köszönjük neked, hogy nem bűnünket hánytorgatod, hanem gyógyítani akarsz. Új utakra akarod indítani lépteinket, új élettel akarsz megajándékozni bennünket. Add, hogy tudjuk fölmérni tetteink súlyát, tudjunk előtted való felelősséggel szólni, cselekedni, tenni mindent életünk folytában. És ha elbukunk, ha győz az ős ellenség, add, hogy hozzád a legyőzhetetlenhez forduljunk mindig, nem takargatva azt, ami szívünk, lelkünk szégyene, hanem felmutatva neked, mint lelkünk sebe. Neked, aki sebeket viseltél értünk szent fiadban, hogy életünk és békességünk legyen. Így tégy napról napra megújuló, megtisztuló, megtért gyermekeiddé, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.